Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. Igehirdetésünk alapigéje egy kifejezetten rövid igevers, egy olyan igevers, ami viszont nagyon sok erőt adhat nekünk, és nagyon bátorító lehet minden egyes helyzetben. Máté evangéliuma első fejezetéből a 23. verset szeretném idézni kezdésül, tehát Máté evangéliuma első fejezetéből a 23. verset. Következőképpen olvasom. Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Különleges profécia ez abból a szempontból, hogy Ézsaiástól idézi Máté evangélista ezt az igeverset, és különleges olyan szempontból is, hogy ugye nem csak egy jövendülésről, hanem egy névről is tudósít itt. Mi Isten neve, melyek Isten nevei, ugye számos ilyet tudnánk elsorolni a Szentírásból, ez is Isten egyik neve. Velünk az Isten, ez is Jézus Krisztus egyik neve. Jézus Krisztusban teljesedik be leginkább ez a profécia, hogy velünk az Isten. Immánuel, egy az egyben lefordítva magyarra, tehát velünk az Isten. És kedves gyülekezet, ennek a névnek a hátterét néznénk meg most, és gondolnánk végig azt, hogy mit jelentett ez a név, hogy velünk az Isten a múltban, az Ószövetség idején, mit jelent számunkra a jelenben, és mit fog jelenteni majd a jövőben. Velünk az Isten. Nézzük először az Ószövetséget. Ha az ember végig gondolja ezt az igét, velünk az Isten, miről szól tulajdonképpen ez az ige? Hát biztos, hogy sok mindent mondhatnánk, és sok-sok gondolat lehet a fejünkben, de talán ami a leginkább egy szóként, tulajdonságként megfogalmazva, ami ott van ennek az igének a hátterében, ez nem más, mint a hűség. Az a fajta hűség, ami úgy megmelengetheti a szívünket, és valami egészen különleges lehet abból a szempontból, hogy Isten hűséges az emberhez. Ez valami döbbenetes dolog, nem? Tehát, hogy itt nem az ember hűségéről van szó, most ezt egy pillanatra még felejtsük el, tegyük félre. Isten hűséges az emberhez, Isten ragaszkodik az emberhez, velünk az Isten. És ugye az a döbbenetes, hogyha végig gondolja az ember az Ószövetséget, tulajdonképpen folyamatosan tapasztalhatjuk azt, hogy állandóan vele volt az Isten azzal a néppel, amelyet ő maga választott ki magának. Ez nem azt jelenti, hogy ez a kapcsolat állandóan szoros lett volna, mert sajnos a nép részéről voltak elbizonytalanodások, voltak megtagadások, tehát az Isten megtagadása, de mégis az Isten részéről azt látjuk, hogy a viszony az teljesen egyértelműen állandó, ott van, stabil, mindig lehet rá számítani. Velünk az Isten. Egy igét hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, és aztán nem csak egy igeverset, hanem egy egész fejezetet néznénk meg ebből a szempontból, mit jelentett ott és akkor az Ószövetségben, hogy velünk az Isten. Mózes 5. könyvéből a 4. fejezethez kérem, hogy lapozzunk, és itt most kifejezetten kérném, hogy akiknél van Szentírás, vegyük kézbe, vagy éppen akár telefon, okostelefon, és az alkalmazást nyissuk meg. Mózes 5. könyve 4. fejezetét ugyanis ebből a szempontból tekintenénk végig, hogy ez a velünk az Isten gondolat, ez hogyan, miként jön ott elő ebben a fejezetben. De legelőször is egy verset hadd idézzek. Ebből a fejezetből, tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 7. verset. Következőképpen idézem. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk? Valahányszor, hogy hozzá kiáltunk. Olvassuk ezt az igét már ugye a szombatiskolában is. Tehát Mózes 5. könyvéről tanuljuk ugye a 4. év során az igéket, és tanuljuk a szombatiskolát. Különlegesen szép ez az ige abból a szempontból, hogy azt mondja, hogy melyik nagy nemzet az. Finoman utal arra, hogy Izrael, a zsidó nép nem egy nagy nemzet. Tehát ez egy kicsi nép. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy sokan lettek volna. De azt mondja, a nagy nemzetek közül gondold végig, kihez van olyan közel az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk. Látjuk ezt? Immánuel, velünk az Isten, közel van hozzánk az Úr. Azért különleges ez az igevers abból a szempontból is, hogy egy pici, szinte észrevehetetlen feltételt megfogalmaz. Persze, ha értelmesen és lassan, lépésről lépésre olvassa az ember, akkor ez a feltétel, ez kirajzolódik előtte. Mikor van közel hozzánk az Úr? Mikor volt közel a zsidó néphez az Úr, a választott néphez? Azt mondja, közel van hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk. Valahányszor hozzá kiáltunk. Akkor igen. Hát ha az ember nem kiált az Istenhez, persze, akkor is ott van az Isten, szeretne közel lenni, szeretne egész szoros kapcsolatot ápolni. Megtörténik-e? Sokkal jobb, hogyha az ember így fordul az Istenhez, hogy igen, Uram, kiáltok hozzád, mert szükségem van rád. Ez tehát egy óriási evangélium, abból a szempontból is, ugye a választott nép is végig gondolhatta ezt, hogy hát igen, a többi nép istenei, hogy ezek tulajdonképpen hogy néznek ki? Hát eleve a tulajdonságaik, meg hogy egyáltalán isteneknek nevezhetők ők? Hát valójában nem. Milyenek voltak ezek? Szóval itt most nem kezdeném ezt el sorolni, de hát valahol szánalomra mélte, hogy mi mindent kitaláltak maguknak az ókori népek. Meg hát nem csak az ókorban, persze, később is. Hogy most akkor egyáltalán hogyan és miként gondolkozzanak az Isten kérdésről, vagy Istenek kérdéséről. Ehhez képest azt mondja, te, mint választott nép, becsüld meg, egészen közel van hozzád az Úr. És azért érdekes ez a Mózes 5. könyve 4. fejezete, mert ezt a fejezetet végig gondoltam abból a szempontból, hogy hányszor jön elő ebben a fejezetben az a kifejezés, hogy az Úr a te Istened, vagy az Úr a ti Istenetek. Megmondom, hogy miért. Mert ugye ez az ige vers, amit idéztünk az ige hirdetés elején, Máté evangélium 1. fejezet 23. verse, ez is személyesen szólítja meg az embert. Velünk. Velünk az Isten. Tehát az Isten nem csak a távolban, valahol messze van, hanem az Isten itt van velem, és szeretne rajtam segíteni, meg rajtunk segíteni. Na most ehhez képest, amikor egy népet szólít meg az Úr, ebből a szempontból különleges, hogy rengetegszer elmondja, hogy én a te Istened vagyok. Én a ti Istenetek vagyok. Tehát nem pusztán Istenként beszél magáról, hanem mint egy érzékelteti, hogy közel vagyok hozzád, ott vagyok egészen közel melletted. Na ebből a szempontból nézzük végig ezt a Mózes 5. könyve 4. fejezetét, és itt kérném a ti figyelmeteket is, hogy nézzük ezeket az igeverseket, amiket idézek. Tehát mondom, csak ebből a szempontból a te Istened, vagy a ti Istenetek. Mózes 5. könyve 4. fejezetéből olvasom a 2. verset. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. Szigorúnak tűnik az ige, egyértelműen az is, azt mondja, hogy az igéhez hozzá ne tégy, se el ne védj. Egyértelmű tanács, egyértelmű parancs. De hogyan mondja ezt? Azt mondja, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek. Nem távol lévő Úr, nem olyas valaki, aki a messzeségből talán rátok tekint, hanem ott van közel veletek. Ő a ti Istenetek. Aztán, 3. vers. Szemeitekkel láttátok, amit cselekedett az Úr Baál Peor miatt, hogy minden embert, aki Baál Peor után járt, kipusztított az Úr, a te Istened, közület. Ez is olyan távol lévő dolognak tűnik. Hát egy nem feltétlen abban a generációban élt ember számára mit mondhat ez a történelmi esemény? Hát lehet, hogy csak történelmi esemény marad, nem? Tehát, hogy az Úr kipusztított minden embert a Baál Peor miatt. Ki volt ez, aki ezt tette? Az Úr a te Istened. A te Istened. Megint csak közel van hozzád. 4. verset, ha megnézi az ember. Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindjárt éltek e napig. Itt is, a ti Istenetekhez. Következő, 5. vers. Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyekbe bementek, hogy bírjátok azt. Itt is Mózes hogyan próbálja személyessé tenni az Isten képet. Az Úr nem távol lévő, hanem az én Istenem. Az én Istenem, és a te Istened, és a ti Istenetek egyben. Tizedik verset, hogyha megnézi az ember, el ne felejtkezzél a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál a Hóreben. Az Úr, a te Istened, itt is megjelenik ez a gondolat. 19. vers. Szemeidet ne emeld fel az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodj, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel kötött, vagy közlött az egész ég alatt. Itt is az Úr, a te Istened. Egekről, csillagokról beszél, azt mondja, hogy ezek előtt ne borulj le, ugye az ókori népek hajlamosak voltak mindenből, de mindenből Isten csinálni. Azt mondja, hogy te ezt ne tedd, de kikéri ezt tőled? Nem egy távol lévő valaki, nem pusztán egy hatalmas valaki, hanem az Úr, a te Istened. 21. vers. Azt mondja, amelyet ád néked az Úr, a te Istened örökségül, arra a földre fogsz bemenni. Aztán 23. vers. Vigyázzatok, hogy az Úrnak a ti isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek. Itt is a ti istenetek. 24.-25. versben ugyanúgy előjön ez, mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Istenő. 25. vers, és gonosz cselekeztek az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, haragra ingerelvén őt. Tehát valójában ki ellen vétkezel? Nem egy távol lévő Isten ellen, hogyha ugye nem úgy cselekszel, ahogy ő azt kéri, hanem a szoros közelségben veled lévő világmindenség urával, mindenható Istennel szemben teszel te valamit. Itt is egészen közel hozza ezt a gondolatot. 29. versben ugyanúgy előjön, de ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet. 30. vers, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. 31. vers, mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened. És nézzük még a 34. és a 40. verset. Amiképpen cselekedte mindezeket, ti érettetek az Úrat, Istenetek Egyiptomban szemeitek láttára. És a 40. vers, tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod, és a te fiaidnak te utánad, és mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. Itt van tehát ez a számos kifejezés, szinte számba se tudja venni az ember, csak egy fejezetet néztünk meg Mózes 5. könyvéből. És azért különleges ez a Mózes 5. könyve, ne felejtsük el, nem csak azért, mert most szombatiskolánk van róla, hanem azért is, mert Jézus indirekt módon rámutat, csak úgy finoman ennek a könyvnek a jelentőségére. Mégpedig azért, mert akkor, amikor az ördög megkísérti Jézus Krisztust a pusztában, akkor háromszor kísérti meg, Jézus Krisztus ezt háromszor veri vissza, mind a háromszor bibliai igével, és ha megnézi az ember Máté evangélium a 4. fejezetében például, hogy honnan származnak ezek az igék, akkor azt lehet mondani, hogy bizony mindegyik Mózes 5. könyvéből való. Jézus bárhonnan idézhette volna ezeket az igéket, de ő az Ószövetségen belül Mózes 5. könyvére irányította a figyelmet. Éppen ezért nagyon érdemes megbecsülnünk nekünk ezt a szombatiskolát, nagyon érdemes megbecsülnünk ennek a szombatiskolának a címét. Megint kiváló egyébként a cím, nagyon-nagyon fontos a címadás. Vegyétek szívetekre ezeket az igéket, mert ez a ti életetek. Ez a ti életetek. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy kezünkben tarthatjuk azt, ami a mi életünket biztosítja. Velünk az Isten, Immanuel, velünk az Isten, és egy fejezeten belül Mózes 5. könyvében hányszor mondja el Mózes? Ugye miért olyan különleges Mózes 5. könyve? Hát például azért, mert ez Mózesnek a végrendelete, összegzés. Összegzi mindazt, amit az elmúlt 4 könyvből, abból a 4 könyvből, amit már megvolt, a legfontosabbnak tart, és a nép szívére akar helyezni. Ezt a gondolatot mindenképpen a nép szívére akarja helyezni, hogy az Istenről ne úgy gondolkodjatok, mint aki egy népet vezet, persze ez teljes mértékben igaz, de még kevés, hogyha így gondolkoztok róla. Istenről mindenkor úgy kell gondolkodnunk, hogy igen, velünk az Isten, Immanuel, ott van velünk egészen közel, és így próbálja vezetni a népet. Azért is beszélek erről a kérdésről kicsit hosszabban, mert személyes tapasztalatom is fűződik ehhez abból a szempontból, hogy engem az egyik első gondolat, ami megszólított a Biblia keresés során, az pontosan ez volt. Hogy az Úr, a te Istened, az Úr a te Istened, hogy ez mennyire különleges, hogy kapcsolatba kerülhetek az Istennel, ez önmagában már elgondolkoztathatja az embert, és örömmel töltheti el, de hogy az Isten nekem személyes Istenem lehet. Mai napig emlékszem, hogy akkor, amikor a 10 parancsolatról beszéltünk, akkor olyan különleges, megszólító erővel került elém ez az ige, amikor azt mondja a 10 parancsolatban az Isten, Mózes 2. könyve 20. fejezet 2. versében, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Itt is a te Istened vagyok. Pedig ennél ünnepélyesebb, ennél hatalmasabb, ennél magasztosabb pillanatot már nehéz elképzelni, nem? Hogy a nép törvényt kap, tehát az ember itt azt hinné, hogy tényleg döbbenetes dolgok játszódnak le, egyébként igen, tehát minden szempontból a 20. fejezet alapján, de hogy kezdődik a törvényadás? A te Istened vagyok. Közel akarok lenni hozzád, nem messze tőled, egészen közel hozzád. Na hát csak ennyit Mózes 5. könyvéről, meg egyáltalán Mózes koráról, de itt csak elindul a történet. És ha végig tekinti az ember az Ószövetséget, nyilván ez csak egészen röviden, egy-két mondatban tesszük meg, folyamatosan azt láthatjuk, hogy igen, az Isten ott van a néppel, próbálja őket segíteni, de hát azt látjuk, hogy a nép ilyen vagy olyan módon, de mindig eltáncol, kitáncol ebből a szövetségből. Tehát, hogy mégse akar annyira szorosan járni az Istennel. Szomorú dolog ez. De hogyha megnézi az ember azt, hogy bár rengeteg kudarcot él át az Isten, hogy aztán utána mi történik, az 1500 évet követően, amikor Mózestől számítva körülbelül 1500 év után Jézus Krisztus megjelenik, na ő új értelmet ad ennek a kifejezésnek, hogy Immánuel, velünk az Isten, pedig ne felejtsük el, közben Ézsaiás hozza ugye ezt a proféciát, tehát a választott nép is ismerhette, és ott is azt mondhatjuk, hogy igen, ha Jézus életét végig gondolja az ember, akkor azt lehet mondani, hogy igen, velünk az Isten. Hát ki az, aki egészen közel hozta az Istent a néphez? Ez maga a megváltó, maga Jézus Krisztus. És ebből a szempontból is csoda az ő élete, ebből a szempontból is csoda mindaz, amit tett, csoda mindaz, ahogyan viszonyult a néphez, és a rengeteg meg nem értés, a rengeteg félreértés, a rengeteg bántás ellenére is mindent megtett azért, hogy valóban a nép szíve az Isten felé forduljon. Ott van Jézus Krisztus életének a mélypontja, vagy csúcspontja, a kereszt, ugyanerről szól, Immánuel, velünk az Isten, hiszen egészen kézzelfoghatóan lehet érezni és lehet tapasztalni azt, hogy igen, minden vétkedre van bocsánat, és van menekülés, és van szabadítás, ha az ember feltekint a keresztre. De a keresztet követően is. Hát miről szól a papi szolgálat? Miről szól a főpapi szolgálat? Miről szól mindaz, amit láthatunk az Új Szövetség idején? Immánuel, velünk az Isten, tehát a mai napig is ez tulajdonképpen egy jelszava lehet az embernek szinte. Na most mit jelent ez számunkra? Mert a Bibliát, ha megnézi az ember, akár egy ilyen gyors áttekintésben, akár egy fejezetre koncentrálva, ugye itt Mózes 5. könyve 4. fejezetére, de bármelyik fejezetre, akkor azt látjuk, hogy igen, érthető ez a gondolat, és befogadható ez a gondolat, hogy Immánuel, velünk az Isten, de nekem, itt és most, neked, nekünk, mit jelent ez a számunkra, hogy Immánuel, velünk az Isten? József Attilának van két sora, amit szeretnék idézni, sokan ismerjük, de ez a két sor, ezt talán nem is lehet eleget idézni, mert nagyon-nagyon mély értelmű. Azt mondja József Attila egy töredékes versében, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Immánuel, velünk az Isten, ha az ember ezt komolyan végig gondolja, akkor ugye azzal is szembesülhet, hogyha az Isten itt van, akkor nekem nem kell köröket futnom. Nem kell új és új utakat kitalálnom, végig gondolni azt, hogy akkor melyik lenne a legjobb, és egyáltalán hogyan, miként alakítsam az életemet, milyen döntéseket hozzak, melyek legyenek a következő lépések, és így tovább, és így tovább. Nyilvánvalóan gondolkodni szükséges, tehát ez nagyon fontos, hogy az ember átgondolja az életét, csak erről az egyről szerintem sokszor elfelejtkezünk, hogy igen, végig gondolom, latolgatom az esélyeket, a lehetőséget, stb., csak azt felejtem el, hogy hol is van az Isten? Itt. Itt a hátam mögött. Tehát ez egy olyan különleges dolog, hogy ez a velünk az Isten, Immanuel velünk az Isten, ez nem azt jelenti, hogy az Isten ilyen kerülő utakra akar elvezetni bennünket. Hát lehet persze, előfordulhat olyan, hogy sajnos az ember csak így lehet megszólítani. De mennyivel egyszerűbb lenne egy egyenes út, egy világos, egyenes, rövid út, hát amit az Isten ad, mert hogy ha itt áll a hátam mögött, hogyha itt van mellettem, akkor lépésről lépésre tud vezetni, nem? Immanuel, velünk az Isten. Tehát ebbe óriási örömhír van. Velünk az Isten, tehát nem szükséges nekem ezekre a bizonyos kerülő utakra elmennem. Ez tehát az egyik. Aztán a másik, amikor nem döntésről van szó kifejezetten, hanem egyszerűen nehézségekről. Nehézségeink vannak, küzdelmeink vannak. Jusson ez eszünkbe, hogy soha nem vagyunk egyedül. Az ember hajlamos kicsit önmagát sajnáltatni, hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy az én problémám a legnagyobb, hogy ez valami iszonyatos nehézség, amiben vagyok. Hát egyfelől persze nekem iszonyatos, mert én élem át, kétségtelen. Na de amikor nehézségeink, küzdelmeink vannak, eszünkbe jut-e ez a rövid ige, mert ez tényleg egy rövid ige. Velünk az Isten. Immanuel, velünk az Isten. Tehát te nem egyedül vagy, én nem egyedül vagyok, és nem egyedül küszködöm, nem egyedül próbálok küszködni csupán. Az Isten azt szeretné, hogyha az emberben ott legyen, hogy figyelj, itt vagyok. Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Tehát ebben óriási örömhír van. Következő, amikor az ember elesik, és bűnt követel, mindannyian ismerjük ezt a tapasztalatot, mi történik ekkor? Ha visszagondolunk az első bűnesetre, visszagondolunk Ádám és Éva esetére, döbbenetes abból a szempontból az igei leírás, hogy Mózes első könyve 3. fejezetében szinte láthatunk egy pici hatásszünetet, miután a bűnt elkövette Ádám és Éva. A hatásszünet olyan értelemben, hogy igen, megtörtént az, ami megtörtént, és utána egy kis idő elteltével, ugye olvassuk, hogy hűvös alkonyatkor az Úr a kertben járt. Mi ebben az örömhír? Csak ebben. Tehát ne menjünk tovább, ne menjünk el az ősevangéliumig, ugye a 15. versig, csak ebben, hogy hűvös alkonyatkor az Úr a kertben jár, és szólítja Ádámot. Szóval ebben is ott van már rögtön az elején az, hogy Immanuel, velünk az Isten. Mert az Isten mondhatta volna azt, hogy figyeljetek ide, pontosan megmondtam, hogy mit ne tegyetek, megtettétek, most akkor mi a kérdés? Nem? Tehát rövidre zárhatta volna ezt, és azt mondhatta volna, hogy most akkor oldjátok meg, amit csináltatok. Nem. Evangélium. Ott az evangélium. Ott van kézzelfoghatóan az evangélium, hogy egy pici szünet után megkeresi őket. Az a pici szünet az pont arra volt elég, hogy gondolkodjanak, hogy mit is tettek, de utána rögtön érzékelteti azt, hogy nem hagylak egyedül. Nem vagy egyedül akkor, amikor elestél. Nem egyedül kell küszködnöd a bűneiddel, a vétkeiddel, hanem ott vagyok melletted. Immanuel, velünk az Isten. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogyha az ember belegondol, már az első bűnesetnél, és mondom, akkor még nem beszéltünk az ősevangéliumról, hogy utána mit tesz, hogyan gondoskodik az emberről, hogyan jövendől az emberről, az ember sorsáról, hihetetlenül fájdalmas pillanatok ezek, ha ezeket olvassa az ember Mózes első könyve 3. fejezetében, de egyben mondom, ott van az örömhír, hogyha vétkezel, akkor se kell, hogy egyedül legyél, mert ott van a jó Isten, aki segít. Feszültség, vitás helyzet, hogyha adódik. Hányszor van ilyen? Szinte naponta nem, tehát akárkivel bármiféle nézeteltérés, surlódás lehetséges, elképzelhető. Mennyire jó lenne, hogyha ezekben a pillanatokban is úgy eszünkbe jutna csak ez az ige, ez a rövid kis ige. Velünk az Isten. Velünk az Isten. Tehát akkor, amikor feszültség van, akkor, amikor nehéz helyzetben vagyunk, mennyit segíthet nekünk csak ez a rövid kis gondolat? Sokszor talán csak a másodpercek töredéke áll rendelkezésre arra, hogy egy picit fölfohászkodjon az ember. Nagy dolog a fohászkodás, és mindenféleképpen hasznos, de a fohászkodásnak ez kell, hogy legyen az alapja. Érdemes, hogy ez legyen az alapja. Velünk az Isten. Velünk az Isten. Tehát magyarán ő szeretne segíteni, ő szeretne tanácsolni, adott esetben ő szeretne megállítani, hogy nem biztos, hogy ki kell mondani azt, amit éppen szeretnél kimondani, mert hát ott van az a másik, akivel ugyanúgy szeretnék vele lenni, akire ugyanúgy szeretnék hatni, hogyan tudok rajtad keresztül hatni arra a másikra. Például ilyen kérdéseket is föl lehet tenni magunkban, de tudom, hogy ez feszültségben, meg vitás helyzetben ez azért nehéz. Tehát nehéz azt mondani, hogy jó, most akkor végig gondolom, mert óhatatlanul is szót követ egymás után. De akkor is, Immanuel, velünk az Isten, feszültségben, nehéz élethelyzetben is. És még egyetlen dolog, ami szintén így a jelenünkhöz kapcsolódik, egy olvasmány élményemet hadd idézzem itt föl, még 10 éves koromban olvastam egy olyan könyvet, ami egy fiúnak volt a naplója, 15-16 éves lehetett ez a fiú, én is hasonló korban olvastam, és ennek a fiúnak volt egy ilyen atyai jóbarátja szinte, egy lelki jóbarátja, aki hívő ember volt. Ez a fiú meg azért elég alaposan küszködött az Isten kérdéssel, meg sok mindennel. És voltak az életében olyan szakaszok, amikor inkább az Istennel járt, voltak olyan szakaszok, amikor kevésbé járt az Istennel, de lényeg az, hogy a kapcsolatot tartották egymással. És egyszer egy olyan dolog történt ezzel a fiúval, aki ezt a naplót írja, vagy a naplónak a főszereplője, hogy tulajdonképpen egy olyan eseményt szervezett, ami az iskolájában, ami nem sült el jól. Ez az esemény konkrétan egy pingpong bajnokság volt. 15-16 évesen ezt megszervezte, de akkor, amikor ezt megszervezte, teljes lelkesedéssel nekiállt. Igen ám, de ez a lelkesedés a vége felé már meglehetősen elapadt, ugyanis nagyon kevesen jöttek el erre a pingpong bajnokságra, és akik meg eljöttek, azok meg viszonylag rossz hangulatban tudtak együtt játszani. Szóval nem sikerült jól ez az alkalom. Utána felkereste ezt a bizonyos jó barátját, és elkezdtek vele beszélgetni erről, hogy hát tulajdonképpen itt mi is volt. Elpanaszolta neki, hogy hát ő tényleg mindent beletett, és egyáltalán nagyon szerette volna, hogyha ez jól sikerül, nem sikerült jól. Benne volt a kérdés az ő elmondásában, miben hibáztam. És a barátja csak ennyit válaszolt erre, hogy figyelj ide, te mondtad ezt a bizonyos pingpong bajnokságot az Istennek? Beszéltél erről a pingpong bajnokságról az Istennel? És széttárta a kezét ez a fiú, hogy nem, miért beszéltem volna? Hát az én dolgom volt, én szerettem volna, hogy jó legyen, valahogy ebből az Isten most kimaradt. Azt mondja, figyelj ide, jól jegyezd meg, Istent még a pingpong bajnokságok is érdeklik. Még a pingpong bajnokságok is érdeklik. És hogy ne érdekelni az, hogy te miben vagy benne éppen, mit szeretnél elérni, hova szeretnéd kifuttatni ezt az alkalmat, és így tovább. Nagyon-nagyon fontos, azt mondja, beszélj Istennek a pingpong bajnokságról is, meg bármi másról. Tehát a lényeg a kapcsolat, a lényeg az, hogy ez a bizonyos velünk az Isten gondolat, ez tényleg a leghétköznapi dolgokban is megmutatkozzon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne egy ilyen távoli dolognak tekintsük, mert persze találkozunk ezzel a proféciával, hogy Immanuel, velünk az Isten. És az ember gondolhat a Bibliára, gondolhat Jézus Krisztusra, ez mind-mind nagyon jó. A jelenünkre gondoljunk, ezekre a pillanatokra, meg a következőkre, amikor már nem leszünk majd itt a gyülekezetben, amikor majd lemegy a nap, elkezdődik az új hét, akkor is folyamatosan legyen velünk ez a bizonyos gondolat, velünk az Isten. Ézsaiás könyvéből szeretnék még idézni egy igét, a 41. fejezet 10. versét. 41. fejezet 10. verse. Ez is nagyon szépen szól erről a kérdésről, és nagyon jó, hogyha ezt az ember végig gondolja, sőt megjegyzi ezt az igét, tehát Ézsaiás könyve 41. fejezetének 10. verse a következőképpen hangzik. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Azt mondja, ne félj, ne csüggedj. Én vagyok Istened. Tessék, megint egy olyan ige, hány ilyen ige lehet az Ószövetségben egyébként, ahol Istent nem pusztán csak mint Istent mutatja be, hanem azt mondja, hogy az én Istened vagyok, a te Istened vagyok. Azt mondja, én vagyok Istened. Megerősítelek, megsegítelek téged, és igazságom jobbjával támogatlak. 2700 év távlatából szólnak hozzánk ezek az igék. De ezt a 2700 évet ugye nem kell, hogy olyan messzinek érezzük magunktól, hogy ez valami messzerévő dolog. Nem. Ez egészen konkrétan itt mostani valóság. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Rengeteg minden nyomaszthat bennünket, rengeteg minden nehézség, veszteség érhet bennünket. Akkor is megsegítelek, megerősítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Csak azt a pici kis feltételt ne felejtsük el, az 5 Mózes 4.7-ből, amit idéztünk, ugye melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel ne volna hozzá az Úr, mint az Úr, ami Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk. Valahányszor hozzá kiáltunk, ha kiáltunk hozzá, ha gondolunk rá, hogyha a kapcsolatot fel akarjuk vele venni, velünk az Isten. Velünk az Isten, Immanuel. Ez tehát a múlt és a jelen, de mi a helyzet a jövővel? A jövővel kapcsolatban csak egyetlen bekezdést szeretnék idézni Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, aki ezzel a fejezettel indít itt a könyvben, hogy velünk az Isten. Ez ennek a fejezetnek a címe, és ez a fejezet mint egy hangütés az egész Jézus életéhez, ami egy csodálatos könyv egyébként, de hát ezt bizonyára többen ismerjük, többen olvashattuk. Hogyan, miként beszél arról, hogy ez a név, hogy Immanuel, velünk az Isten, a jövőben hogyan fog teljesedni. Következőt olvasom. Tehát az első fejezet utolsó bekezdése ez. A megváltás munkája teljességre jut. Oda, ahol megsokasodott a bűn, Isten még bővebben árasztja kegyelmét. A földet, amelyet Sátán magának követelt, Isten nem csupán kiváltja, de fel is magasztalja. A mi kis világunk, a bűn átka alatt az egyetlen sötét volt Isten dicső teremtői művén, mindent felülmúló megbecsülésben részesül a világegyetemben. Ahol Isten fia emberi természetben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt és halált szenvedett, itt, amikor mindent újjátesz, Isten sátora az emberekkel lesz, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És a megváltottak az Úr világosságában járva, végtelen korszakokon át dicsőítik őt kimondhatatlan ajándékáért, Immanuelért, mert ez a név azt jelenti, velünk az Isten. Azt mondja tehát Ellen White, hogy ez a név, hogy velünk az Isten, Immanuel, ez velünk marad. Ez velünk marad, ez nem csak a múltban volt érvényes, ez nem csak a jelenben érvényes, hanem a jövőben is mindenkor érvényes lesz, és folyamatosan új és új oldalát fogjuk ennek a névnek megtapasztalni. Mert egy dolog az, hogy mit élünk meg most földi körülmények között, de egy másik dolog az, hogy akkor, amikor az újjáteremtett földön leszünk együtt, amikor a megváltottak közösségében az üdvözültekkel leszünk együtt, akkor mit jelent ez a név számunkra? Akkor majd mit fog jelenteni számunkra? Azt mondja, hogy a mi kis világunk mindent felülmúló megbecsülésben részesül a világegyetemben. Ez döbbenetes, nem? Tisztában lehetünk azzal, hogy bizony vannak értelmes lények rajtunk kívül a világegyetemben, akik viszont a földi történelemben nem szólnak bele, tehát ugye színpada lettünk a világ mindenségnek. Az angyalok igen, tehát ők segítenek bennünket. De azt mondja, ami a legnagyobb, hogy mondjam, szenvedést tűrte el, és ami a legnagyobb szenvedést élte meg, ez a kis bolygó, azt mondja, ez mindent felülmúló megbecsülésben részesül a világegyetemben. Miért? Mert itt volt maga Immanuel, maga velünk az Isten, Jézus Krisztus, és azt mondja, ahol Isten fia emberi természetben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt és halált szenvedett, itt, amikor mindent újjátesz, Isten sátora az emberekkel lesz, velük lakozik, és ő maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És emiatt a megváltottak végtelen korszakokon át dicsőíteni fogják őt kimondhatatlan ajándékáért, Immanuelért. Szóval ebben az egy kifejezésben, hogy Immanuel, ebben az egy kifejezésben, ebben egyszerűen egyesül a múlt, a jelen és a jövő. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a két szó, meg az egy névelő, velünk az Isten. Tehát ez mindent egybefog. Olyan, mintha a Bibliának szinte a sűrítése lenne. Máté 1.23, jegyezzük ezt meg. És ez a név, hogy velünk az Isten óriási erőt adhat nekünk mindenkor, mert ezek szerint tehát még egyszer nem csak magam küzdök, nem csak saját magam élem meg azokat a nehézségeket, problémákat, amiket megélek, hanem van valaki, aki figyel rám, van valaki, aki segít engem, van valaki, aki mindannyiunkat szeretne segíteni, és egy az ő célja, együtt lehessünk abban az örök üdvösségben, azon az újjáteremtett földön, amit ajándékként nekünk akar adni. Ez egy csodálatos kiváltság. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban forrósítsa át a szívünket ez a gondolat, hogy Immanuel velünk az Isten, Máté evangéliumában egy gyönyörű proféciának a beteljesedése, szinte csak villanásszerűen olvashatjuk ezt a 23. versben, aztán utána jön az egész Jézusi életmű, és látjuk azt, hogy ő hogyan, miként járt itt közöttünk, de most már tudhatjuk mindannyian, hogy ez a név, hogy Immanuel, ez sokkal-sokkal többet jelent ennél, ez bizony erőt adhat nekünk minden helyzetben. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.